Igen.
Ó, nagyon jó a kérdés. Tehát itt nem csak abban a szempontból. Nyilvánvaló, hogy a gyakorlatban, hát azt maga a Talmud is mondja, hogy hárbe asszú, szóval ez a pontos idézet, hárbe asszú krep simon, ume át alavé adom. De lehet, most nem pontosan idéztem. Szóval sokan próbálkoztak úgy tenni, mint Rav Simon, de nagyon keveseknek sikerült. Tehát ezt a Tóra is, azt a Talmud is mondja, hogy hát azt, amit Rav Simon csinált, hogy csak tanult, és semmi más, hát ez kevesen voltak erre képesek. De hát Rav Simon ugye azt mondja, hogy 13 évig bujkált a rómaiak elől, és akkor a Talmud úgy jellemző, hogy beásta magát a földbe, csak a feje lógott ki, és egy barlangban bujkált, ahol a fiával Eliézerrel tanult 13 éven keresztül, egy Szent János kenyérfának a termésén élt, és egy patakot hozott oda neki Isten, és ebből érdegelt. Tehát különleges ember volt. De a kérdés az, hogy ez az ideál-e egyáltalán? Tehát meg kell-e próbálni ilyennek lenni? Ez a nagy kérdés. Most, amikor azt mondjuk ugye, hogy itt azt mondja, hogy reinkarnációban vissza kell jönni annak a léleknek, amelyik nem tanult eleget, akkor a kérdés az, hogy tehát nem kérdés, ez az, hogy azt tisztázni kell, hogy ez nem csak a tanulással van így, hanem a kabala szerint minden léleknek van egy bizonyos feladata a Földön. Egy bizonyos mennyiségű mennyiségben bizonyos mitvákat meg kell tartani, van egy bizonyos mennyiségű, és ha ezeket elmulasztja az ember, akkor vissza kell térni erre a földre, és erről szól a reinkarnáció a kabala szerint, hogy mindig ugye teljessé teszi azt, amit az előző életében nem tudott teljesíteni. Ugye erről már beszéltünk, és azért nem érdemes megint kihangsúlyozni, hogy az őszának szerint a reinkarnáció az nem ugyanaz az ember, ugyanaz a személyiség, mint aki korábban lejött, mert az két külön ember, de a lélek forrása az ugyanaz. Tehát, mint hogyha egy tőről fakadna ez a két ember, és ennek a tőnek kell a teljességet elérnie. És egyszer ezért egy egyik ember születik meg belőle, és aztán egy másik ember születik meg belőle. De viszont akkor a Tórában is így van. Most nézzünk még egy kicsit, még egyet olvasni fogunk, és akkor utána majd kicsit jobban kifejtjük a dolgokat. Folytatod, Tamás? A következőt is olvassuk el. Hogy olvasnál valaki más, hogy... Jó, olvasom én. Jó? Nem minden intellektus egyforma, és a vélemények különböznek egymástól. Olyannyira, hogy egy bizonyos ember intellektusa nem reagál úgy és annyira valamire, mint ahogy egy másik ember intellektusa reagál ugyanarra. Ahogy ezt bölcseik kifejtették a titkok tudója áldásával kapcsolatban, látván 600 ezer zsidót. Van egy olyan áldás, halakha szerint, amit akkor kell látni, hogy az ember egyszerre lát 600 ezer zsidót, ez ritkán fordul elő, egy területen, tehát egyszerre látja őket, akkor azt kell mondani, hogy titkok tudója. Tehát áldott vagy törökével Istenünk a titkok tudója. És erre azt mondják, miről szól az áldás, hogy ugye minden ember más, minden ember, azt mondja, a Talmud mondja, amiképpen az ábrázatuk nem egyforma, ugyanígy nem egyformák a gondolataik sem. Tehát ahogy érdekes módon nem lehet két egyforma embert találni külsőre, ugyanúgy nem lehet két teljesen ugyanolyan gondolatú, vagy lelkületű embert találni. És hogyha valaki egyszerre 600 ezer ilyet lát, akkor azt mondja, a titkok tudója. Isten, aki mindegyiket ismeri, tudja, hogy mi van mögött, az arca mögött. De azt jelenti, hogy akkor itt mindenki más. Menjünk tovább. A Tóra és az Istenség egyetlen egységet alkot, és mind a 600 ezer zsidó lélek és azok leszármazatai egész a legértéktelenebb és szellemiekben a leggyengébben eleresztett egyénnel, akiben a lélek csak parányi szikránya található, ami őt illeti, mégis mindannyian kapcsolatban vannak a Tórával, és a Tóra az, ami Istenhez kapcsolja őket, ahogy ezt a Zóhárból tudjuk. A Zóhár azt mondja, hogy, és ebből kiderül az is, hogy miért ennyire borzasztóan fontos a Tóra tanulás, hogy a Tóra tanulás által kapcsolódunk Istenhez. A Tóra, Isten és a zsidó nép egy egységet alkot. És erre azt mondja, ugye mi erre a magyarázat, hogy úgymond a Tóra, mint hogy ez egy hármas láncolat lenne, és az összekötő láncem az a Tóra. Mert a Tóra az Isten bölcsessége, és hogyha én Isten bölcsességét tanulom, akkor magamévá teszem Isten bölcsességét, ezáltal, mint hogyha magát Isten tenném magamévá. Tehát akkor, ha én közeledni szeretnék Istenhez, akkor Tórát kell tanulnom. Ennek ellenére ez csak nagy általánosságban a zsidóság egészének szól, de nem az egyénnek. Ami pedig az egyént illeti, annak dacára, hogy a Tórát lehet interpretálni nagyjában egészében, valamint részleteiben, egészen a legapróbb részletkérdéseig, minden egyes zsidónőnek, amely benne a Tórában gyökeredzik, ennek ellenére nem mindenki privilegium, hogy felismerhet őt, megjelentő helyet egy kicsit bonyolult a szöveg. Tehát azt mondja, hogy a Tóra valóban a kapos Isten is közöttünk, de ez nagy általánosságokban igaz. A részletekben tekintve pedig nem minden zsidónak az egész Tóra az ő kapocsa. Van egy... Tehát, mint hogyha mindenkinek meg lenne a maga része a Tórából, ami neki van kitalálva. Vagy a tanús utána. Jó, vagy inkább most egy pillanat rájunk meg. Tehát, amikor azt mondjuk, hogy a lélek Istennel úgy kapcsolódik a Tórán keresztül, és ezért minden idejét a Tóra tanulásra kell fordítania, akkor valójában nem csak arról van szó, hogy úgy általában a Tóra az egy jó orvosság erre, hanem, ahogy egy kicsit az előző részből is kiderült, minden léleknek megvan a maga adag Tóra tanulás adagja. Tehát amivel kifejezetten neki kell foglalkoznia. Ugyanúgy, ahogy ez igaz a Tóra tanulásra, igaz ez a világban, ugye ahogy az előbb említettük a reinkarnáció kérdésében, ugyanez igaz mindenre, tehát a többi feladatára is a világban. De azt mondjuk, hogy a kabala szerint az embernek az a feladata, hogy a világot megváltoztassa. De ez nem csak semlegesen igaz, hogy na, akkor lásson hozzá a munkához és változtassa meg a világot, hanem van az ő lelkéhez egy adott része a világnak, ami az ő lelkének a feladata. Pontosabban nem az egész világ az ő feladata, hanem neki van egy kifejezett része, ami csak rá vár. Lehet, hogy a teremtés kezdete óta arra vár, hogy ez a lélek ebbe az emberre beöltözve megváltoztassa azt az egy dolgot. Ugye hány olyan történet, ilyen haszi történet van, hogy valakit elküldenek egy bizonyos helyre, és ott az a feladata, hogy egy patak vízre elmondjon egy áldást, és ezzel úgymond megszentelje azt a helyet. Akkor ez a patak víz nem csak arra várt, hogy majd jöjjön valaki, aki elmond egy áldást, hanem arra várt, hogy kifejezetten ez az ember jöjjön. Úgymond a világban az összefüggések olyannyira megvannak, hogy nekünk az a feladatunk, hogy fölemeljük ezt a világot, jobbá tegyük. De ez nem csak általánosságokban igaz, hanem mindenkinek megvan a maga része, és azt a részét csak ő tudja megcsinálni, senki más. Ezért nem tudja áthárítani a felelősséget, vagy valaki másnak adni. Ahogy ez igaz, a világra, tehát ahogy azt mondjuk, hogy a világon változtatni kell, hasonló módon igaz ez a Tóra tanulása is. A Tóra tanulásban is igaz, hogy általánosságban az egész Tóra a kapos köztünk és Isten között, de részleteiben vannak a Tórának egyes részletei, amik inkább illenek az egyik emberhez, és inkább illenek a másik emberhez. Olyannyira így van ez, hogy a kabbala nincs semmitve. Na a kabbala szerint minden embernek megvan a lehetősége arra, hogy a Tóra mélységeiben elmélyüljön, és megtaláljon olyan mélységeket, felfedezzen, és kifejtsen, elmagyarázzon, amit csak ő tud megtalálni. És senki más. Miért? Mert a Tórának az a kifejezett része, az kifejezetten az ő lelkéhez kapcsolódik. És ez csak az ő lelkének adatik meg, hogy ezt a kifejezett részt ő megértse és elmondja. És úgymond ezzel gazdagítsa a mások számára is a Tóra anyagát. Hát kifejezetten rávárázom ennek a része. Csak, ahogy itt is mondja, hogy nem mindenkinek a privilégium van, hogy föl is ismerje ezt a megillető helyet. Ugyanúgy, ahogy a világban való feladataimban is. Hiába igaz az, hogy minden léleknek megvan a maga feladata, ami a teremtés óta rávár. De nem mindig ismerjük ezt föl, lehet, hogy elmegyünk a feladat mellett. És akkor ugye vissza kell térnünk majd újban erre a földre. A léleknek vissza kell térni újban erre a földre, hogy azt teljesítse. Ugyanígy ez a Tóra tanulásnál is. Hogyha én nem tanulom azt a Tórának azt a részét, ami nekem ki van jelölve, ugye azt a mennyiségét, ami nekem ki van jelölve, akkor azt mondja a Sulchanat, hogy nekem vissza kell térnem. Mert ugyanúgy, mint ahogy a feladataimnál is, ha nem teljesítem az evilági feladataim között azokat, amik ne vannak nekem írva, akkor mindenképp vissza kell jönnöm. Mivel látjuk azt, hogy ez így van, akkor még tovább olvasunk. Még a megengedett vagy tiltott dolgokkal foglalkozó törvények magyarázata során is, ami pedig nyitottak, érthetőek számunkra és gyermekeink számára, tanúi vagyunk méreható véleménykülönbségeknek a tanaiták és amoriták között, ugye ezek a talmudi bölcsek, és minden vélemény úgymond az élő Isten szava, amelyben a többes szám Elohim Chaim azt jelzi, hogy az életet adó istenség Izrael lelkeinek, amik általában három fő részre oszthatók, jobb, bal és közép, vagyis Hesed, Vura, stb. Na már most azok a lelkek, milyen magyarázom, na már most azok a lelkek, amelyek a Hesedben eredeznek, viselkedésükben is szívélyesek, és a halakhikus határozataikban általában könnyítések mellett vannak, ahogy ez köztudott. Egy kicsit akkor ezt is magyarázzuk el. Tehát azt mondjuk, hogy minden léleknek megvan a maga feladata, és megvan a maga része a Tórában. Amit ő tud a legjobban megérteni, vagy ahogy ő értelmezi a Tórának azt a részét, vagy ami elő van írva neki, hogy foglalkozzon vele. Ugye a kabala szerint a lelkek, ezek Isten szikrái. De ugye az is kiderült már, hogy hiába mindannyian Isten szikrái, ez nem azt jelenti, hogy minden szikra ugyanolyan. Nyilvánvalóan, hogy amikor arról beszélünk, hogy minden léleknek megvan a maga feladata, akkor ez már automatikusan ugye egyértelművé teszi azt is, hogy nem csak minden léleknek megvan a maga feladata, hanem minden lélek másmilyen. Mert ha nem lenne másmilyen, akkor miért lenne meg a maga feladata? Ha másmilyen a feladat, akkor nyilvánvalóan maga a lélek is más-más milyen. És valóban a kabala szerint hiába igaz az, hogy minden lélek Istentől származik, de a lelkek különböznek egymástól. Ahogy itt is mondja a szöveg elején, hogy mind a határozott zsidó lélek és azok leszármazottai egészen legértéktelenebb és szellemében leggyengébben eleveztek egyénnyel. Ami azt jelenti, hogy vannak gyengébb meg erősebb egyének, és így vannak több energiával, vagy több spiritusszal, és kevesebbel felvértezett lelkek. Mindannyian Istentől származnak, de más-más intenzitásúak. És ehhez mértem más-más feladatokkal vannak ellátva. A kabala ezt úgy magyarázza, hogy mi tanultuk a szféráknak a láncolatát. Azt mondtuk, hogy az isteni energia, az isteni fény a teremtés során a szférák láncolatán keresztül jön le. Ugye, kezdve a legfelső világban, az Atzilutban, ahol elindul a Hochma, Bina, Dát, ugye, értelem, bölcsesség, értelem, tudás, Hesed, Vura, Tiferet, jóság, erő, szépség, és így tovább, és így tovább. És így 10 szférán keresztül megy le az isteni fény. Aztán megint a következő világban ugyanezen a 10 szférán keresztül. Aztán a következő világban ugyanezen a 10 szférán keresztül. A kabala azt mondja, hogy a lélekkel is így van. A lélek, ami beöltözik az emberbe, elindul az isteni eszenciából, és megy lefelé. De aztán, hogy milyen lesz ez a lélek, az attól függ, hogy az isteni láncolatban hol pattan ki, melyik szférából pattan ki. Úgymond, melyik szféránál áll meg, és akkor öltözik be a testbe. Értitek? Nem minden lélek megy végig az összes szférán. Az összes szinten egész, amíg eljut legalulig. Hanem van egy lélek, ami már megáll a Hesed, az Atzilut Hesed szférájánál, és ott úgymond megszületik a gyerek. És akkor az a lélek, egy ilyen Hesed, egy Hesed típusú lélek, sőt nem is akármilyen Hesed, nagyon magasztos Hesed, az Atzilut világbeli lélek. lehet, hogy egy másik lélek tovább megy, és eljut egy alacsonyabb szintig, és akkor az ember egy alacsonyabb, ezeket mondjuk egy alacsonyabb energiával vagy képességekkel fölvértezett ember lesz. Tehát a lelkek születésüknél fogva úgymond spirituális genetik, van egy spirituális genetikai kódjuk, ami attól függ, hogy ebben a láncolatban melyik szférából milyen módon pattantak ki. Tehát amikor bekerülnek a testbe, akkor éppen melyik szinten vannak. Ez nem véletlen, hogy csak hol áll meg, ez nem egy ilyen szerencséjáték, hanem ez előre van a lélek, ami a Cheszeddá Cilut lélek, például Ábrahámról az van írva, hogy ő úgymond helyettesítette a Acilut világ Cheszed szféráját. Olyan, mert annyira erősen ezen a szinten volt a lelke, hogy ellátta a feladatát ennek a Cheszed szférának. Nem emlékszem, hol van írva, talán a Zóhárban, a Kabbalában, azt mondja, hogy amíg Ábrahám azt mondta, az Acilut világ Cheszed szférája, ugye a jóság, amíg Ábrahám élt, nekem semmi feladatom nem volt. Az azt jelenti, hogy az ő lelkében ez kifejezésre is jutott. Tehát a világ, hogy nagyon sok jót tett a világgal, tehát ez elképzelte ezt a jóságot. Tehát minden lélek másmilyen, és másmilyen szférából pattan ki. Akkor az, hogy egy embernek milyen tulajdonságai vannak, milyen képességei vannak, ez függ attól is, nem csak ettől függ, de függhet attól is, hogy milyen szférából pattan ki, úgymond a lelke, tehát is így mond, milyen képességekkel van fölvértezve. És van egy nagyon érdekes dolog, és mind azért mondom, hogy megértsük ezt a szöveget. Nagyon érdekes dolog. Ugye azt vesszük észre, hogy amikor a bölcsek a Tórát magyarázzák, és különböző döntvényeket is hoznak akár a Tórával kapcsolatban, akkor elég sokféle magyarázat van. Szinte kevés olyan hely van a Talmudban, ahol egy kérdés illetően lenne legalább két vélemény. A kérdés az, hogy amikor két vélemény van, és ezek a bölcsek vitatkoznak egymással, akkor az egyik vélemény, nyilván el kell, hogy döntsük, hogy melyik vélemény lesz a mérvadó, melyik vélemény lesz a meghatározó törvény szempontjából, tehát amelyiket követni kell. Tegyük fel, követjük az egyik véleményt, akkor a másik vélemény sztornozva van? Az már nem igaz. Ha nem igaz, akkor esetleg törölni kéne, hogy ezzel ne pocsékoljuk az időnket, amikor Tórát tanulunk, mert hogyha azt arról fogunk tanulni, hogy ez a már elvetett véleményű rabbi hogyan fejti ki az érvelését, akkor fölösleges dolgokkal töltjük az időnket, mert az már nem Tóra. Az már zagyvaság, mert hiszen nem ez a halaká. Végül nem úgy döntöttünk. A Kabala azt mondja, hogy ez nem így van. Akkor is, hogyha egy bölcsnek a véleménye végül nem lett halaká, az is az élő Isten szava. Az is az élő Isten szava, ami végül nem a törvény, hanem csak egy fölmerülő vélemény. Az hogyan lehet? Hogy ez is, meg az is az élő Isten szava. Ha az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, most mit mondott Isten? Ezt mondta, vagy azt mondta? Erre gondolt, amikor azt mondta, hogy tartsátok a szombatot, vagy arra gondolt, hogy tartsátok a szombatot? Ez nem ilyen egyszerű. A halaká szempontjából azt mondta, amelyik a halaká lett, amelyik ugye a törvény lett. De az is a Tóra része, amelyik végül nem a halaká. Ugye mire gondolunk? Azt úgy mondja ez a Kabala, hogy attól függően miért térnek el egyáltalán a vélemények egymástól? Mi a végső oka annak, a legbelső oka annak, hogy az egyik ember megengedő véleményen van, az egyik bölcs, a másik pedig szigorú véleményen. Nyilván nem hasraütésre, tehát itt van egyfajta érvelés. De miért egy ilyen irányú érvelésbe mennek el? Lehet látni bölcseket a tanulók, akik folyamatosan egy szigorúbb érveléssel vannak, és egy másik bölcs pedig folyamatosan egy gyengébb kezű érvelés mellett vannak, egy megengedőbb érvelés mellett vannak. Erre azt mondja a Kabala, hogy ezeknek a bölcseknek a lelke tért el egymástól. Az egyiknek lehet, hogy a Cheszed féle lelke volt, ami a jóság, akkor az engedékenyebb halakákat hozott. A másiknak a lelke pedig a Gúra volt, és akkor ez eleve arra hajtotta, hogy egy szigorúbb véleményen legyen. És ezért innen van az eltérés. Ugyanúgy, ahogy mind a két szféra, a Cheszed is és a Gúra is Isten, Isten amikor Isten jóságos, akkor is Isten, és amikor ezzel szemben teljesen másféle módon haragos, az is Isten. Egyszer ez, egyszer az. Hasonló módon a halaká is lehet egyszer az, és egyszer az, mégis mind a kettő Isten. Isteni, az isteni beszéd, az isteni szó része. Ez azt jelenti, hogy a tóra tanulásban nem csak az van meghatározva, hogy mennyi tórát kell tanulnom kifejezetten nekem, és a tórának milyen részét kell tanulnom, amiről eddig beszéltünk, hanem az is meg van határozva, hogy én milyen módon fogom tanulni a tórát, hiszen a lelkemhez mérten, hogy milyen típusú lelkem van, hesed, vagy gura, vagy másfajta lelkem, ehhez mérten fogok hajlani egyfajta érvelésre. Vagy egy másik fajtára.
Elnézést, ugye azt nem tudja senki, hogy mi az ő része. Az úgy találja?
Nem. Ez úgy is magától fog jönni. Ugye? Ami a lelke, az vezeti őt. A lelke vezeti, ami után vonzódik. Ha azt kérdezed, hogy melyik az ő része, azt kérdezed, hogy mennyi az ő része, hát ezt senki nem tudhatja, hogy mennyi az ő része, és ezért kell, amennyit csak tud, ki kell használja az idejét. És akkor térjünk egy pillanatra vissza ide erre a kérdésre. És térjünk vissza akkor a biotikát. Pontosan hogy is van ez? Az emberek mennyire kell kihasználni az idejét, vagy milyen módon kell kihasználni az idejét? Akkor ahogy, amint mondtuk, ugye vannak emberek, akiknek a tóra egy bizonyos része van előírva, tehát tanulásra, más embernek egy másik része van előírva a tanulásra, és egy másfajta módon, a cseszed, vagy a gura által. De valójában, akkor mennyiségekben is így van. Vannak emberek, akik úgy születtek olyan lélekkel, hogy a Tóra az ő mesterségük, mint Rabbi Simon, és vannak emberek, akik nem így születtek. Nézzük csak meg. Akkor itt van mondjuk egy ember, akinek foglalkoznia kell világi dolgokkal. És ugye feltételezzük különben, amikor Rabbi Yossi világi dolgokra gondolt, akkor ez nem olyan világi, nem is feltétlen, biztos, hogy nem fölösleges világi dolog volt, még csak nem is olyan világi dolog volt, ami a maga megélhetésével vagy szükségletével kapcsolatos, hanem mondjuk, ami valami közösségi célt szolgált. Ugye ezt a halaká is mondja, hogy közösségi cél, aki a közösség érdekében dolgozik, közösség ügyeit intézi, az föl van mentve a tóra tanulás alól ebben az időszakban. És Rabbi Yossinál láttuk is, hogy ő foglalkozott is a közösség dolgaival. Akkor Rabbi Yossi ügyeiben, a Rabbi Yossi esetében, amikor ő a közösség dolgaival foglalkozott, akkor mi? Akkor ez most hogy van? Ő most fölöslegesen, nézzük meg, ha valaki, hagyjuk egyenlően Rabbi Yossit, ha valakinek valaki kénytelen foglalkozni más dolgokkal, mint a tórával. Nyilvánvalóan akkor foglalkoznia kell. Tehát dolgoznia kell mondjuk. Nyilvánvalóan dolgozni. Ebben az időben nem tud tórát tanulni. Akkor most ezt hogyan kezeljük? Itt két válasz lehet. Két válasz ad erre a kabala. Az egyik az, hogy vagy azért az, hogy ő nem tud foglalkozni ebben az időben a tórával, ez önmagában a bizonyítéka annak, hogy neki csak ennyi tóra tanulás van kitalálva az égből. Neki csak ennyit kell teljesíteni. A munka ideje utáni 3 órát, vagy hetente 1 órát. Ez maga, hogy ő nem tud többet erre rászánni őszintén, ez mutatja, hogy ő neki ennyi van előírva. Egy másik válasz erre a kérdésre, hogy nem ennyi van neki előírva, lehetne neki több is, csak mivel kénytelen ezzel foglalkozni, hát akkor lemond arról a részről, ami helyett elmegy a világi dolgokkal foglalkozni, de minden jogos az, hogy ő a világi dolgokkal foglalkozik, Isten majd bepótolja neki azt az elmaradt részt. Úgy tekinti, mint hogyha akkor is az isteni dolgokkal foglalkozott volna. Akkor nézzük meg Rabbi Yossi esetét. Amikor Rabbi Yossi a világi dolgokra gondolt, akkor végül is jól cselekedett, helyesen cselekedett. Miért? Mert a világi dolgokkal is foglalkozni kell. A világi dolgok is részei az életnek. Sőt, ezt most nem tudjuk teljesen elolvasni, de a kabala azt is mondja, van egy olyan kabalisztikus, a Zohár utal arra, hogy amikor az ember világi dolgokkal foglalkozik, nyilvánvalóan szent célú világi dolgokat, tehát mondjuk erről tanultunk, hogy amikor a világi dolgokkal foglalkozunk, akkor ezáltal tudjuk a világot megemelni, akkor ez egy nagyon helyes dolog, mert ezáltal emeli meg a világot, sőt, valamilyen szinten ezáltal idézi elő magát a teremtést. Mert a kabala párhuzamot von, Mondhatottunk? Igen. Tehát akkor a Kabbala azt mondja, hogy ahogy egy ember, ember szavai között is különbséget tehetünk, úgymond a szent szavak között, mondjuk amikor a Tórával foglalkozik, és a világi szavak között, amikor a világi dolgokkal foglalkozik, hasonlóan Isten szavai között is különbséget lehet tenni. Vannak Isten szent szavai, ez a Tóra, és vannak Isten világi szavai. Mik a világi szavai? A teremtés szavai. Ugye van a 10 parancsolatban Isten beszéde, Isten szólt, ezek Isten szent szavai, és vannak az Isten világi dolgokkal foglalkozó szavai, ez az ő esetében maga a teremtés, hiszen tudjuk, hogy 10 mondattal teremtette Isten a világot, teremtő mondattal. Akkor amilyen módon, amivel én foglalkozok, az erősíti az isteni oldalon is, az isteni oldalt is. Ha a Tórával foglalkozok, akkor ez az Isten szent szavait erősíti. Ha a világi dolgokkal foglalkozok, akkor ez az Isten világi szavait erősíti. Tehát kénytelen vagyok, nem? Azáltal, hogy én a világi dolgokkal foglalkozom, persze a Tórában előírt módon, akkor ezáltal mit erősítek? Magát a teremtést. Az Isten teremtő szavait. Tehát mindenképp jó az, hogyha Rabbi Yossi foglalkozik a világi dolgokkal, hiszen ezáltal segíti magát a teremtést. A teremtésnek a folyamatát. Érthető ez a párhuzam? Ha pedig ez így van, akkor Rabbi Yossi valójában nem tett rosszat, és ugye ez válaszol arra a kérdésünk, hogy lehet, hogy Rabbi Yossi világi dolgokra gondolt. Rabbi Yossi nem tett rosszat, amikor Simon Rabbi társaságában világi dolgokra gondolt. Nyilvánvalóan nem tiltott világi dolgokról volt szó, nem csak, hogy nem tiltott róla, hanem nem is a személyes ügyeiről, hanem a közösség ügyeiről, tehát így meg is volt engedve számára, hogy világi dolgokra gondoljon. És Isten, és ez jó is, mert ezzel elősegíti a teremtést, sőt az ő lelkének ez, meg, az ő lelke lelki szintjének ez meg is felelt, de ha azt vesszük, hogy ha bár ez meg van engedve, mégis hiányzik neki egy kis tórafás, amit Istennek pótolnia kell, Rabbi Simon szemszögéből, akinél viszont a Tóra tanulás az ő lelke számára egy állandó, folyamatos valami, itt egy hiány van. És ezért azt mondta, hogy te hiányos vagy. Hiányzik egy betű a nevedből. Akkor az ő számára Rabbi Yossi hiányos volt, és ezért pótoltatta saját magával azt a részt, amit ő kihagyott. Szerintem Rabbi Yossi szempontjából Rabbi Yossi nem tett rosszat, mert a világi dolgokkal is foglalkozni kell. De Rabbi Simon szempontjából ő hiányos volt. Mint ahogy az előbb említettük, hogy ugye két verzió van. Ha valaki világi dolgokkal foglalkozik, akkor itt két választ lehet adni arra, hogy hogyan teljesül mégis a Tóra tanulás kötelessége. Vagy azt mondjuk, hogy ennyi van neki előírva, vagy azt mondjuk, hogy Isten majd pótolja neki. Mi most Rabbi Simon szemszögéből a második variációt választjuk. Rabbi Yossi szemszögéből ő azt mondja, nekem ennyi van előírva. Rabbi Simon szemszögéből azt mondja, nem, neked nagyon sok van előírva. Lehet, hogy itt meg volt engedve neked, hogy világi dolgokra gondoljál, de mégis hiány van, amit Istennek pótolnia kell, akkor te magad pótoljad. Mindenesetre, amit itt ebből a részből tanulság, amivel haza lehet menni, az, hogy a Kabbala szerint minden embernek megvan a... Tehát amikor azt mondja, hogy az ember legyen jót a világban, az a feladata, hogy változtasson a világon, akkor egyrészt tudnia kell, hogy nem az egész világot neki kell megváltania, hanem megvan a maga része a világban, ami rávár. Ugye, amikor sokat markol, az keveset fog. Tehát, hogyha arra törekszünk, hogy az egész világot megváltoztassuk, épp tegnap volt egy műsorom a tévében, olyan betelefonálós műsor, és akkor erről volt szó, hogy hogyan lehet a világon változtatni, és akkor valaki betelefonált, és azt mondja, hogy hát, ugye megértem, mit én mondok, hogy tényleg arról beszéltem, hogy a sötétséget fénnyel lehet elűzni, tehát ez milyen nehéz, milyen rossz világban élünk. Jó, erre mondtam neki, hogy egyrészt ez nem egy új keletű dolog, ez nem most lett így, de másrészt nem kell azt gondolni, az ember hajlamos, hogy hű, de sötét ez a világ, akkor mit számítok én? Isten nem azt írja nekünk elő, nem olyanok vagyunk többségünkben, mint Rabbi Simon, akinek mindent, hanem olyanok vagyunk, akiknek elő van írva egy adag a Tóra tanulásból is, egy adag a világ jobbá tételéből is, és de azt az adagot kötelességünk megtenni, mert ha nem tesszük, akkor újból lejön a lelkünk a világra. Szerintem sokszor, ha az egészet akarjuk megváltoztatni, akkor elmegyünk azok mellett a feladatok mellett, amik tényleg ránk várnak. Tehát azokat a feladatokat, amik tényleg ránk állnak, azokat teljesítenünk kell. Nem kis feladat fölismerni, hogy mi a mi feladatunk, de az ember őszinte magával szemben, akkor ezt azért az esetek többségében meg tudja találni. Van-e kérdés esetleg? Most ma egész nap én beszéltem. Szót nem szóltatom. Köszönöm szépen.